Folytatjuk is a szabadesést. A témánk pedig a farsang. Gyerekek, ez már a télnek a vége. Nagyon lassan, de el fog jönni, és hát a farsang történetéről fogunk beszélgetni, méghozzá Márti Tiborral, a Történettudományi Intézet tudományos munkatársával, akit ezúton üdvözlök.
Köszöntöm a hallgatókat.
Mióta van farsang?
Sok évszázados, sőt évezredes hagyományra visszatekintő ünnepsorozat, aminek változó az időtartama, hiszen a húsvét, ugye a legfontosabb keresztény ünnepként változó időpontban ünnepeljük húsvétot, és a húsvétot megelőző, böjtöt megelőző időszak, ami vízkeresztkor kezdődik január 6-án, tehát ez minden évben ugyanakkor kezdődik, viszont pont amiatt, hogy a húsvét változó ünnep, ezért a záró nap, az ugye hamvazó szerda, húshagyóked az utolsó napja a farsangnak. Emiatt most például idén egészen rövid, február 14-ére fog esni hamvazó szerda. Ennek ugye a húsvét kiszámításának sok évszázados ugye hagyománya van, és a farsang ideje is így évről évre ismétlődik, de minden évben különbözik.
Nagyon érdekel, benne a mai beszélgetésben szeretném, hogyha kiderülne, hogy mi az, amit ma megtartottunk a farsangból. Én nekem minden évben van egy ilyen nosztalgiám a farsanggal kapcsolatban, és örülök, hogy ez visszatér. Elmondom, hogy félek attól, hogy ki fog kopni a társadalmunkból, vagy az ünnepeink közül. Mondjuk ez nem ünnep, inkább ez egy ilyen, egy ilyen közösségi esemény tél vége felé, de talán van annyira régi, hogy még ha alakul is folyamatosan, talán ki nem fog kopni.
Tehát nagyon örülök, hogy a közösségi szót elhangzott, hiszen én nem félek attól, hogy kikopna. Nagyon gazdag népszokáshagyomány kapcsolódik a farsanghoz. Ugye Magyarországon a történeti adatok szerint már a középkortól évszázadok óta élő farsangi szokáshagyománnyal számolunk, aminek hát a legkülönbözőbb birodalmi műfajokban van ugye emléke, és a mai napig ez az évnek hagyományosan a népi hagyományban is az az idő szaka, amikor a bálokra sor kerül, és a népszokásokban, néphagyományokban, ugye Bálint Sándor neves néprajztudós ünnepi kalendáriumában olvashatjuk, hogy ez a vízkeresztől hamvazószerdáig tartó időszak a báloknak, a nagy evéseknek, ivásoknak az időszaka, és emiatt ehhez irodalmi, meg népszokások, néphagyományok szintjén is sok jeles nap esik erre az időszakra. Például a balázsolás, ami ugye február 3-án van Szent Balázs ünnepe, vagy a Szent Lázár ünnepe miatt a gazdag és a szegény Lázárnak az evangéliumi történetét, ilyen népszokások, dramatikus népi jeleneteket adtak elő. Ennek sok évszázados hagyománya van, és valójában ennek egészen római kori gyökerei vannak. Ugye a bakchanáliákról, hát ezek valójában dorbézolások voltak.
És valamiben be kellett csomagolni.
A farsang az egyfajta szimbolikus tavaszvárás jegyében is telt. Tehát az az időszak, amikor már a karácsonyi ünnepkör után állarcot öltöttek az emberek. Ugye Európán belül elkülönítik főleg a néprajztudósok ugye a magyar farsang szó az a etimológiailag inkább a német fasching szóra vezethető vissza, de hát a carnevale olaszul, ugye a húshagyást jelenti, ez pedig inkább az itáliai maskarás hagyomány az, ami ugyanúgy egyszerre volt jelen, tehát a magyar néprajz számon tartja az itáliai, meg a akár más területről, tehát idegen népeknek a szokásait is át vettük, és nagyon gazdag magyar farsangi szokáshagyomány él a mai napig. Azt vizsgáltam én, hogy ez a vízkeresztkor kezdődő időszak, pont az egyes felekezetek, ahol jellemző az, hogy közösségben élték meg, és ünnepeltek az emberek. A különböző felekezetekben a farsangi mulatságoknak milyen megítélése volt az egyes felekezetekben, tehát mondjuk katolikus katolikus, protestáns és más felekezetek prédikációi, más irodalmi műfajokban is, hogyan jelentek meg ez, hogyan jelent meg ez a nagyon gazdag hagyomány.
De még mindig próbálom magamban összerakni azt, hogy a vallás az hogyan kapcsolható egy dorbézoláshoz. Tehát ugye azt most mondta ki. A karácsony az ugye arról szól, hogy elcsendesedünk, megnyugszunk, Jézust ünnepeljük, és aztán egyszer csak állarcot veszünk, mint hogyha nem akarnánk fölvállalni azt, ami most következik, és akkor hadd szóljon, megyünk a falig. Ha a római birodalomra gondolok, akkor kb. Így tudom elképzelni. Lehet, hogy helytelenül.
Nagyon izgalmas kérdés. Valójában ugye az egyes felekezetek, mivel a farsangi időtöltésnek, hát nem csak a farsangi időszakában, de különösen hát ezeknek a mulatságoknak volt morális vetülete is, ezért az az érdekes, hogy amikor vízkeresztkor a kánai menyegző, a kánai csoda, amit ugye tudjuk, hogy a Jézus jelen volt, és a vizet borrá változtatta. Ez a csoda, ez alkalmat adott például a lelkészeknek, papoknak, felekezettől függően, hogy a tisztes mulatozásról beszéljenek.
Van ilyen?
Hát, hogy ideje van a mulatságnak, meg ideje van az életben annak is, amikor ugye böjtölünk és készülünk a húsvétra. Nagyon érdekes, a régi magyar nyelvben ugye a február hónapra esik általában a nagy böjt, és böjtelőnek hívjuk, böjt másnak pedig a márciust hívjuk. Ugye a böjtelő az az időszak, amikor az a 40 napos készület, a nagy böjt ideje, amikor hamvazó szerdától húsvétig 40 nap telik el, és akkor hát a mértéktartásra intették a híveket az egyház, illetve ugye a különböző felekezetek.
Majd átestek a ló másik oldalára.
És hát pontosan igen. Erről van szó, hogy ugye ez nagyon fontos, nem csak a liturgikus értelemben struktúrálják ezek a jeles napok az emberek életét, hanem a hamvazószerdát megelőző napok voltak az úgynevezett farsangi három napok. Tehát például ugye a húshagyó kedd, ami így a köztudatban a legismertebb, benne is van a nevében, hogy amikor elhagyjuk a húsnak a fogyasztását a nagy böjt előtt, és a megelőző napokban is hát valójában el kellett fogyasztani a megmaradt ételeket, és ekkor került sor a legtöbb olyan hát farsangi dévajságra, vagy legszilajabb mulatságra, ekkor került sor, és nagyon szép rendje volt akár a liturgiában, de a népszokások ehhez pontosan kapcsolódtak. Tehát megvolt az, hogy ugye 70-ed vasárnap, vagy 60-ad, 50-ed vasárnap, ezek a liturgikus elnevezései azoknak a vasárnapoknak, amik megelőzik a hamvazó szerdát. És akkor hát azt vizsgáltam, hogy az egyes prédikációkban, de egyébként más irodalmi műfajokban is, versekben, iskoladrámákban, aminek nagyon fontos szerepe volt a régiségben, 17.-18. században, hogyan jelentek meg a farsangi népszokások, és ezekről a társadalmi közbeszéd, ma így mondanánk, hogy viszonyult ehhez.
Azt ígértem, hogy beszélünk arról is, hogy mi maradt meg a farsangból. Ha visszagondolok a gyerekkoromra, akkor annyi maradt meg, és azóta szerintem ebben nem sok minden változott, hogy beöltözünk és elűzzük a telet. De talán ennél sokkal többről szól a farsang, viszont érdekel, hogy mi az, ami megmaradt a régi szokásokból.
Hát napjainkban is vidéken sok helyütt a Bálint Sándor féle ünnepi kalendáriumban leírt szokások, ezeket gyakorolják és bemutatják, és nem csak hagyományőrző közösségekre gondolok, hanem élő hagyományként is léteznek ezek a Kárpát-medence különböző pontjain. Vannak például ilyen vénláncsúfolók, vannak olyan...
Nem túl PC.
Nem.
Mai világ.
Valóban, ilyenkor a farsang megnyilvánulásaihoz hozzátartozott az, hogy egyfajta szabadszájúsággal olyan tabukról is szó eshetett, és hát ez igazából kapcsolható ide az, hogy amikor maskarát, állarcot ölt az ember, akkor hát gátakat átlépve valami mi másnak, más alaknak, más szerepbe bújik. A tavaszvárás tojás az szimbolikusan igazából ezek mögött az ilyen népszokások mögött is megnyilvánul az is, hogy egyfajta természetet, egyfajta bőségre próbálták így mágikusan rákényszeríteni.
Vannak-e olyan dolgok, amik az évszázadok alatt rakódtak rá a farsangra? Tehát amik új szokások, a régieket kiegészítve, akár a régieket elhagyva?
Magyarországon a középkortól kezdődően figyelhető meg az, hogy az uralkodói udvar, a városi polgárság, illetve a tágabb értelemben vett lakossága is Magyarországnak különböző hagyományokat vett át. Ugye a farsangnak az itáliai karneváli jellegét az uralkodói udvar vette át a legdirektebb módon. Ez például Mátyás király udvaráról fennmaradt források igazolják. A városi polgárság, ami jó rész német ajkú volt, az érthetően a német farsangi komédiák hagyományát vitte tovább, és végül a népszokások pedig átvettek olyan szokásokat, amik Európában egy időben más helyen is jelen voltak. Tehát ilyen volt például a legjellegzetesebb, az a farsangnak és a böjtnek a vetélkedése. Ugye a legismertebb kép, ami beugorhat, ugye az idősebb Bruegelnek a farsangnak és a böjtnek a csatározása. És ha elképzeljük magunk előtt, akkor látjuk, hogy a böjtöt hosszú péklapáttal egy aszott, sovány, tehát egy ilyen aszketikus alak jeleníti meg, a böjtöt pedig egy hordón ülő nagy hasú, láthatóan ittas figura.
Mármint a farsangot.
A farsangot. Ez nyilván az irodalomban is, de a népszokásokban is ez a dramatikus népszokásokban, amilyen volt például a dúsgazdagolás, ezek olyan népszokások voltak, amik például oktatási intézményekben, iskoladrámák műfajában előadtak olyan darabokat, amik pont ezt mutatták be, például Bacchus, a római boristen, egy ilyen antik isten paródiát jelenítettek meg. Sátoraljóújhelyen működött Pálos gimnázium, és ennek a tanára Bors Dániel 1765-ben írt a diákok számára egy fantasztikus komédiát, amit most az utóbbi években Pázmány Péter Katolikus Egyetemben működik egy szintársulat, Boldog Özséb szintársulat, és ők ezt felelevenítették. Ez egyszerre volt ennek ilyen didaktikai, morális szerepe, hogy okítsa, és visszatartsa, és mederben tartsa mondjuk a farsanggal járó kicsapongásokat, de nagyon érdekes, mert ez az oktatásnak egy eszköze volt, hogy egyrészt memorizálták ezeket a szövegeket a diákok, és amellett pedig szórakoztatták mind a közönséget, mind a résztvevőket.
Mi a helyzet a busójárással?
Hát
az mikor jött a képbe?
Ugye ez ugye Mohácson és környékén, ugye a mai napig minden évben sor kerül erre, hát ez is sok évszázadra tekint, megy vissza. Tulajdonképp egy másfajta, egy olyan alakot ölt az ember, kilép a bőréből, és valami másnak a bőrét ölti magára. A régi magyar nyelvben álorcázás, vagy maskarázásnak hívták ezt. Hát ennek volt egy rituális, szimbolikus tavaszváró jellege.
És van is, az egyre szimbolt időben.
Ez tényleg a legismertebb farsangi népszokás hagyományunk.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és átbeszélhettük a farsang hagyományait.
Nagyon köszönöm a lehetőséget, és minden hallgatónak kívánom, hogy felhőtlenül és jó hangulatban élhesse meg ezt az időszakot.
Márti Tiborral, a Történettudományi Intézet tudományos munkatársával beszélgettünk. Ez volt már a szabadesés. Drága fiúk, lányok, holnap is lesz szabadesés. Addig pedig vigyázzatok egymásra és magatokra. Szép estét! Czoller Andi nevében is búcsúzom, szevasztok!